Téged rendszeresen keresnek, úgy egyébként is krízis kommunikációval kapcsolatban, de nekem úgy tűnik, hogy a Magyar Péter ügy, amit habosodik az elmúlt hetekben, az neked is megnövelte az ázsiódat, ha lehet azt mondani, mert rendszeresen megkérdeznek róla, hogy te krízis kommunikációs szempontból milyennek látod ezt az egész jelenséget, és én is talán ezzel kezdeném, mert ez egy izgalmas dolog, hogy tudom, az egyik műsorban is hangzott ez a kérdés, hogy ez mennyire felépített, és mennyire egy indulatvezérelt megjelenés, de ahogy itt habosodik ez a történet, egyre inkább úgy tűnik, hogy meg volt ágyazva ennek.
Összetett kérdés, és ha nem bánod a kérdésed elejére vagy felvetésére, és hadd térjek ki, én nem foglalkozom politikai kommunikációval tanácsadói szinten. Tehát amikor engem megkérdeznek, én alapvetően üzleti kommunikációval foglalkozom, de párhuzamosságok kapcsán, és nyilván azért, mert karaktergyilkosságból, meg politikai krízis kommunikációban ezért van véleményem, álláspontom, ezért kérdeznek, de mondjuk ilyen gyakorlati tapasztalatom egyébként nincsen, csak mint a kommunikáció működése. Nyilván olyankor beszélgetünk, amikor a média és úgy érzi, hogy van kommunikációs vizsgálandó, nem csak politikai elemzés. Ennek a mostani ügynek igen, természetesen volt egy hosszú felvezetése, egy hosszú háttere. Azt gondoljuk, és ezt adás előtt beszélgettük is, hogy hát nehéz azt a pontot eltalálni, amikor egyfajta csúcspontja van, vagy pedig jókor tudunk valamit megszólalni, mire adásba megy, már más lesz a helyzet. De igen, én azt gondolom, hogy igazából minden oldalról, tehát Magyar Péter kommunikációja is egy felépített hétről hétre, vagy akár napról napra, sőt, te azt mondanád szerkesztőként, hogy óráról órára változó tudatos stratégia volt, és azt lehet látni, hogy azért a válaszreakció is tervezett, átgondolt. Itt két kommunikációs csapat adja fel a leckét egymásnak.
Egyébként azért izgalmas, mert néha olyan ötletekkel állnak elő, hát itt a legfrissebb is azért eléggé ilyen, hogy hónapokkal ezelőtt, vagy évekkel ezelőtt, sőt, hát mondhatni, hogy ez most már évekkel ezelőtti történet, amikor még vastagon mondjuk házastársak voltak, elhangzik egy beszélgetés, amiről furcsa módon van egy felvétel. Ez most kerül elő, de hogy az ezzel kapcsolatos vádak is csak most kerülnek elő a másik oldalról. Szóval ez az egész teszi nekem ezt olyan hihetetlenné, hogy akkor miért nem lehetett ezt akkor megbeszélni. Ez mondjuk inkább arra világít rá, hogy egy több évvel ezelőtti felvételt csak most vesznek elő, hogy ez egy nagyon tudatosan felépített történet?
Hát elfogadjuk, és szerintem hajolhatunk arra, hogy elfogadjuk azt a narratívát, hogy Magyar Péter esetében volt egy pont, amikor ugye így szokták mondani, és én is ezt használom most, hogy kicsekkolt a NER-ből. Tehát volt egy olyan pillanat, amikor ő elhatározta, vagy meghozta azt a döntést, hogy beleáll, és egyfajta misszióként, vagy küzdelemként elkezdi képviselni ezt az ügyet. Onnantól lett érdekes az összes korábban akár megszerzett információ felvétel. Nyilván az, hogy készített ilyet, az egyfelől, ezt talán mondhatjuk mindenféle elfogultság nélkül, nem teszi szimpatikussá, nyilván a házastárs tudta nélkül felvételt készíteni, tehát ezt még el kell tudni adni majd ezt a lépését, de az, hogy ezek egyszerre jönnek elő, vagy pedig egy olyan pont után, amikor ő bejelentette, hogy ezt a harcot végig fogja vinni, akkor azért az indokolja, hogy eddig miért volt csak búvópatakként jelen.
Na most ez egy nagyon érdekes pont, amikor azt mondod, hogy valami szimpatikussá tesz valakit, vagy nem tesz szimpatikussá. Mert ugye Magyarországon amúgy is egyre inkább szekértábor szerint döntik el sokan, hogy mi a szimpatikus, és nem foglalkoznak a dolog hátterével, vagy a valódi látható, nonverbális, vagy akármilyen jelekkel, amik azért más esetben nagyon erősen meghatározóak. Itt ebben a nagyon, hát hogy is mondjam, érdekes szócsatában ezek a szempontok mennyire vannak beépítve? Most ezt kifejezetten ilyen kommunikációs szempontból, hogy ez is fel van építve, hogy ki mitől lesz szimpatikus, vagy nem szimpatikus?
Valószínűleg mindenki szimpatikusnak akar látszani, pláne aki tömegeket akar megmozdítani. Talán abból a szempontból is érdekes a Magyar Péter megjelenése és ez a jelenség, hogy ő most pozíciója szerint egy szekértáborok közötti, vagy eddig meglévő szekértáborok közötti pozíciót próbál betölteni, úgyhogy ezt a fajta logikát, és ezt akár a március 15-i beszédében is tetten érhető volt, ő szeretné felülírni. erre is volt már példa, tehát volt arra próbálkozás, hogy valaki egy harmadik erő vagy egy középutas jelöltként mutassa meg magát, de hát az, hogy valaki népszerűségi pontokat szerezzen meg, gyűjtsön, arra biztos, hogy van törekvés, és a kormányzati vagy a Magyar Péter ellenes kommunikáció az egyértelműen használja azokat a karaktergyilkossági fogásokat is, ami az ő diszkreditálására, vagyis a hiteltelenítésére elég, és ahogy te is utaltál rá, nem adresszálják a lényegi kérdéseket.
És ezzel együtt nagyon érdekesen előjött a kormányzati kommunikációban ez a MeToo kérdés. És hát ez is rengeteg kérdést felvet, és most nem is mennék ennek a mélyébe bele, de hogy ez egyébként szerinted egy bármilyen csapattal kitalált, megmért történet volt, hogy ezt nagyon jó behozni ide, hogy az asszonyverő Magyar Pétert mutassuk meg? Vagy ez is így hirtelen jött ötlet, bár ez nem tűnik annak?
Ez nem, ez nyilvánvalóan egy felépített vagy kigondolt stratégia. Én inkább ott látom ezt tetten érhetőnek, hogy akár a miniszterelnök már napokkal ezelőtt ugye szappanoperákról beszél, családi vitákról, Dallas szomszédokat emleget, tehát az, hogy annak az építőkockáit használja, hogy ez egy családi perpatvar, és a két vitás fél esetében ugye a kormányzatnak nincsen teendője vagy mondani valója, az egyértelműen a felépítettség. Az, hogy egy nőverőként, vagy hát ezt talán még nem is mondták, de mindesetre egy agresszíven fellépő agresszorként apostrofálják, vagy állítják őt be, az szintén része annak az elképzelésnek, hogy ugye egy hirtelen haragú, gyorsan reagáló, egyébként ezt a Facebook kommunikációján is akár látjuk, visszaköszönhet abban, hogy milyen típusú megjegyzésekkel reagál, aztán néha bocsánatot kell kérnie, tehát ez a fajta indulatosság, át nem gondoltság alkalmas lehet arra, hogy őt diszkreditálja.
Na igen, de most itt is, ha már kommunikációról beszélünk, ugye ez is izgalmas, hogyha profin föl van építve egy kommunikáció, amellett elmenni, hogy tulajdonképpen egy országnak az igazságügy miniszterét verik. Ez több kérdést is fölvet. Erről tudnia kellett volna sok mindenkinek, akár a titkosszolgálat, sok mindenkinek. Most ezt így előhozni, úgy, hogy ez így visszamenőleg is besároz még egy csomó mindenkit, ez mennyire szerencsés? Mert azért tényleg ez fölvetődik egy kérdés, hogy azért, ha valóban volt ilyen, akkor annak nyomai vannak. Ha voltak nyomai, akkor hogy nem lehet megvédeni egy minisztert ettől?
Hát, hogy nyilvánosság előtt vannak-e nyomai, vagy iratokban vannak-e nyomai, az egy különbség. Tehát, ha már volt ez a rendőri jelentés, amit mondjuk a valódiságát nem hozták eddig kétségekbe, akkor azért tudomása lehetett erről az államaparátusnak, azt, hogy esetleg a nyilvánosság, vagy nem esetleg, kijelentő módban mondhatjuk, az, hogy a nyilvánosság erről nem értesül, az már egy döntés kérdése. Az, hogy mennyire szerencsés, ugye ilyenkor mindig visszakérdez pláne egy tanácsad, hogy kinek a szempontjából, de én azt elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy olyan ívű történet, amiben olyan hatalmas a tét, vagy olyan hatalmas lehet a tét, hogy ez egy kisebb áldozatnak tűnik, hogyha elfogadjuk ezt, amit felvetésben mondtál, hogy de hát akkor ez rossz fényt vet a szervezetekre, akiknek erről tudnia kell, meg csinálni kellett volna valamit, lehet, hogy az is lehet egy mondás, hogy igen, hát akkor rájuk vessen rossz fényt, de mégis az ügyészséggel kapcsolatos vitát próbáljuk ezzel eliminálni, és legyen szó másról.